betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a rendszertelen és helytelen fogtisztítás rossz szájhigiéniáról tanúskodik, ami előbb-utóbb könnyen fogszubasodáshoz, illetve a fogágybetegség kialakulásához vezethet. Mint sok minden más, a fogágybetegség sem gyógyul meg magától. Kezelés nélkül ez az elváltozás foglazulással, hosszú távon pedig a fog elvesztésével járhat. A foginyvérzés, az íny duzzanata, a vöröses elszíneződése és a fájdalom a fogágybetegség lehetséges jelei, azonban a modern fogászat már szinte minden problémára talált megoldást. Témánk a fogágy és az íny betegségeinek kezelése. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Makkai Zsigmond Loránd, parodontológus, fogszakorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. Köszönöm szépen a meghívást, és egyúttal hadd fejezzem ki az örömömet, hogy ez a témakör is terítékre kerül ebben a műsorban, hisz egy sokak által kevésbé ismert területről van szó, pedig a fogágybetegségek különböző formáival szinte minden ember találkozik legalább egyszer az élete során.
Doktor úr, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha pár percben, pár mondatban elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Makkai Zsigmond Loránd fogszakorvosról?
Hát nagyon röviden, lényegre törően. 2013-ban érettségiztem a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, Marosvásárhelyen. Még ebben az évben elkezdtem a tanulmányaimat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fogorvosi szakán. 2019-ben végeztem, és még abban az évben sikeresen elkezdtem a rezidens képzést, ugyancsak itt Vásárhelyen, és úgy alakult, hogy tavaly 2023-ban sikeres szakvizsgát tettem le, így parodontológus szakorvossá váltam.
Lépjünk vissza az időben egy kicsit, és számoljunk be arról is, hogy miért lett fogorvos, miért nem tanár, vagy orvos, belgyógyász, sebész?
Ezt a kérdést nagyon sokan föltették már nekem, és sosem tudtam erre konkrét választ adni, így most sem fogok tudni. Valamikor a liciben 10-11-es koromban egyszerűen csak úgy megtetszett ez a szakág, és megpróbáltam.
És miért választotta a fogászat szóban forgó szakterületét?
Erre már konkrétabb választ tudok adni. Volt lehetőségem többször is nyári gyakorlaton részt venni külföldön, és egy budapesti külföldi részképzés alkalmával egy olyan helyre kerültem, egy olyan magánklinikára, ahol már elég magas szinten űzték a parodontológia szakágát a fogorvoslásnak, és gyakorlatilag ott tetszett meg.
Végül is mi a szép ebben a szakmában, és mi jelenti az elégtételt neked?
Nincs két egyforma paciens, két egyforma eset, ami nem teszi unalmassá, hanem sőt, ennek az ellentétje jellemző a fogorvoslásra. Tehát ez a változékonyság, ez a folyamatos kihívás, ez ami nekem tetszik ebben a szakmában, és az elégtételt egyértelműen az teszi számomra, hogyha a paciens is elégedett. Nekem ennyi elsősorban már megteszi az elégtételt.
megszoktuk azt, hogy elmegyünk a családorvoshoz, vagy elmegyünk egy belgyógyászhoz alkalomattán, de van egy olyan kialakult forma sajnos, hogy példával élve nagyon sokan rettegnek a fogorvostól. Vajon miért van ez így? Miért nem olyan természetes, hogy elmegyünk a fogászatra, és pont úgy, hogy elmegyünk a családorvosunkhoz, hogyha szükségünk van a segítségére?
Talán ez azért alakult ki, mert a régi időkben, tehát néhány évtizeddel ezelőtt, hát a fogorvoslás az nagyon sok embernek egyenértékű volt a fájdalommal. Meg nem föltétlenül koncentráltak a fájdalomcsillapításra annyira, mint a mai időkben, amikor gyakorlatilag fájdalommentesen lehet szinte bármilyen fogorvosi problémát kezelni. Nem tudom, őszintén.
Egy rádiós például tudja, hogy évekkel ezelőtt milyen eszközöket használt, egy újságíró tudja azt, hogy most ugye számítógép van, de annak idején ott volt az írógép is. Ön hogy emlékszik vissza az egykori, a régi fogászati rendelőkre, illetve ezeket hogy lehet összehasonlítani a mai felszerelésekkel és fogászati klinikákkal, központokkal?
Ég és föld a különbség, viszont nekem a gyerekkorom óta csak is pozitív élményem volt mindig a fogászattól, még akkor is, hogyha fájdalommal jártak bizonyos beavatkozások, megpróbáltam mindig tűrni, és sosem féltem járni fogorvoshoz. Viszont vannak olyan személyek, akik nem ennyire szerencsések, és egy negatív élmény a múltban, egy fájdalmas beavatkozás, vagy egy nem megfelelő orvosi hozzáállás egy ilyen ellenszenvet vált ki az egyénben, a fogorvos felé.
Ma esti témánk tehát a fogágy és az íny betegségeinek a kezelése. Doktor úr, mi a parodontológia jelentése? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai medicinát.
A parodontológia a fogorvoslás fogágybetegségre specializálódott szakága, és hogyha szemantikailag is szeretnénk elemezni a parodontológia megnevezést, akkor legegyszerűbben úgy lehetne lefordítani, hogy a fogakat körülvevő, a fogak mellett lévő szövetek összessége.
És ezt a kérdést tovább fejlesztve, ki is a parodontológus, és mivel foglalkozik pontosan, konkrétan?
A parodontológus az előbb említett fogat körülvevő szövetek baktériumok okozta gyulladásos megbetegedésének kezelésével foglalkozik elsősorban. Ezen fogat körülvevő szövetek pontosabban a fogíny, a gyökér felszínét borító gyökércement, a fog közvetlen szomszédságában lévő csont és az ezeket összekötő kollagénrostok. Ezek összességét nevezzük szaknyelven parodonciumnak vagy fogágynak. Ezeknek az elsődleges feladata a fogak rögzítése az álcsontban. Hogyha ezen területen a gyulladás megjelenik, akkor a kezdeti stádiumban fogingyulladásról beszélünk, vagy gingivitis szaknyelven, egy előrehaladottabb stádiumban pedig már fogágybetegségről, vagyis parodontitisről beszélhetünk.
Mikor szükséges ellátogatnunk hozzá egy ilyen szakorvoshoz, fogszakorvoshoz?
Jó esetben a pacienst a kezelő fogorvosa irányítja a parodontológushoz, de természetesen megtörténik, hogy a beteg már olyan tünetekkel rendelkezik, melyből már képes ő maga is levonni a következtetést, hogy itt egy szakorvos segítségére lenne szükség. Parodontológushoz sajnos sokszor már csak az előre haladott fogágybetegségben szenvedők kerülnek, de normál esetben akár egy rutin vizsgálatra, ellenőrzésre érdemes elmenni az olyan személyeknek, akik vélhetően rendelkeznek némi hajlammal a fogingyulladás kialakulására nézve, akár örökölt hajlamra gondolok itt, de egyéb általános betegségek is indokoltá tehetik a parodontológus meglátogatását.
Esetünkben mire érdemes odafigyelni, és kérdezzük ezt azért, hogy ne akkor kilincseljünk, vagy ne akkor érkezzünk meg a szakemberhez, amikor esetleg már túl késő.
Laikus emberként sajnos sok esetben nehéz felismerni, hogy fogálybetegséggel állunk szemben. Egy alattomos betegségről lévén szó nem mindig ad egyértelmű tüneteket, csak a már előre haladott állapotában. viszont mindezek ellenére felsorolnék néhány olyan jelet, melyek felismerése döntő lehet. Ilyen a fogínyvérzés, evés, fogmosás közben, vagy akár spontán módon, ilyen a fogíny sötétvöröses elszíneződése, duzzanata, túlburjánzása és az érzékenysége. Viszont a nagy mennyiségű fogkő szintén egy olyan képződmény, ami észrevehető otthon laikusként is, ha alaposan megvizsgáljuk a szemünkkel a tükör előtt például, az alsó metszőfogak belső és külső felszínét, valamint a rossz szájszak szintén tünete lehet a parodontopátiának, és a legvégére hagytam azt a tünetet, ami miatt a legtöbb esetben kerülnek hozzánk paciensek, ez a meglazult mozgófog. Ez már egy előre haladottabb állapotot jelez.
Gyakorlatilag mi az okozója, mi okozza a fogágybetegségeket?
Feltehetnénk másképp is a kérdést, hogy milyen egy egészséges szájüreg, vagy pontosabban mikor beszélhetünk egy egészségi állapotról a szervezetben, vagy a szájüregben. Abban az esetben, hogyha a mikroorganizmusok, vagyis a kórokozók egyensúlyban vannak a gazda szervezettel. Szóval, ha ez megváltozik, akkor az egyensúlyi állapot is felborul. Ha nem megfelelően tisztítjuk a fogakat, főleg az íny felé eső területeket, akkor az íny és a fog közötti résben a kórokozók megtelepednek és elszaporodnak. Ennek következtében fogínygyulladás alakulhat ki. Azon személyeknél, akik fogékonyabbak, a gyulladás a mélyebben fekvő íny alatti szövetekre is ráterjed. Ez a gyulladás károsítja a kollagénrostokat és a csont felszívódásához vezet. A csont felszívódása következtében a foggyökér és az íny között szakmai kifejezéssel élve egy parodontális tasak alakulhat ki, amelyet a fogorvos egy tompa végű speciális eszközzel, egy parodontális szondával diagnosztizálhat. Ez a kialakult tasak, ez a parodontális tasak tele van baktériumokkal, és ezek visszafordíthatatlanul pusztítják a fogadtartó szöveteket. Itt tennék egy rövid kitérőt, ha megengedett. Szeretném felhívni a figyelmét a kedves hallgatóknak, hogy minden fogágybetegség fogínygyulladással kezdődik. Tehát ínyvérzés, duzzanat, fogkő, stb., amiket az előbb felsoroltam. Viszont nem minden fogínygyulladás vezet fogágybetegséghez, ha időben kezelve van. Ezért nagyon fontos az évenkénti legalább egy fogászati ellenőrzés, hisz egy alapos fogkőtisztítással elejét vehetjük egy esetleges súlyosabb gyulladás kialakulásának.
Hogy történik maga a fogkő eltávolítása?
Hát a fogkövet két különböző módszerrel távolíthatjuk el. Van egy régi hagyományos módszer, egy külön erre specifikusan készült eszközzel, gyakorlatilag lekaparjuk a fog felszínéről mechanikailag, valamint van egy leegyszerűsítve egy ultrahangos megoldás, amikor egy külön gép nek a vékony kicsi feje ultrahangos mozgásokat végez, ezt hozzáérintjük a fogon lévő fogkőhöz, és ez gyakorlatilag lepattintja a fogról a fogkövet. Nagyon-nagyon egyszerűen és érthetően ezt így tudnám vázolni.
És kinek a kötelessége, vagy ki távolítja el a fogkövet, egy alorvos, vagy egy rezidens orvos? Mert hallottam olyasmit is, hogy például egy fogszakorvosnak ez most már nem igazán a feladatköre, sőt, mi több olyan kijelentés, hogy már a könyökén jön ki, hogyha a fogkövet kell eltávolítson. Ezzel hogy állunk? Tehát kihez fordulhat egy beteg? Nyilván nem fog egy professzorhoz elmenő, légy szíves, távolítsd el a fogköveket, mert már épp ideje.
A fogkő leszedéshez az alapellátáshoz tartozik, tehát egy kezdő fogorvos, egy rezidens, sőt egy fogorvostan hallgató is el tudja végezni, vagy akár egy dentálhigiénikus. Viszont igenis feladata ez is a fogszakorvosnak. Nyilván kisegíthetik őt kollégák vagy rezidensek, de sok esetben jó, hogyha a fogszakorvos végzi ezeket az időszakos tisztításokat, mert akkor látja az esetnek a fejlődését, a gyógyulásnak a menetét. Szóval ilyen téren a fogszakorvos feladata is.
Sérülhetnek ilyen esetben a fogak ennél a beavatkozásnál?
Hogyha megfelelően van végezve, akkor nem.
Ha jól tudom, a fogkőnek több típusa is megkülönböztethető. Jó lenne ezeket is sorra venni, jó lenne ezekről is beszélni.
Igen, így van. Két típusú fogkövet különítünk el egymástól, de még mielőtt részletezném, szeretnék a fogkörről egy kicsit általánosan is beszélni, hisz az a tapasztalatom, hogy sokan nem tudják, miről van szó. A fogkő egy elmeszesedett lepedék, ami rátapad a fog felszínére, általában lepedék borítja, és előszeretettel vonza és táplálja a baktériumokat. Ha nincs megfelelően végezve a fogaknak a napi tisztítása, a fogkő a lepedék folyamatos elmeszesedésével növekszik, és táptalajt biztosít a korokozóknak. A kialakult fogkövet otthoni mosással már nem lehet eltakarítani, ehhez kell ugye fogorvos segítségét kérni. És akkor itt rá is térnék a két fogkő típusra. Van a fogíny felett megtapadó, szemmel is könnyen észrevehető, általában szürkés színű fogkő, ami nagyobb mennyiségben szokott termelődni, és általában könnyebben is eltávolítható. Ez a típusú fogkő szerepet játszik a fogszúvasodás kialakulásában is. A másik típusú, a fogíny alatt megtapadó fogkő, szemmel nem látható, csak fogorvosi eszközökkel tapintható ki, sötétebb feketés színe van, sokkal jobban tapad a fog felszínéhez, és nehezebben is távolítható el. Ez a fajta fogkő okozza általában a fogingyulladásokat, ami, hogyha nincs időben letakarítva, akkor az arra hajlamos személyeknél már súlyosabb fogálybetegségeket is eredményezhet. A fogkövesedést a nem megfelelő szájhigiénia mellett az étkezési szokásaink és a nyál kémiai összetétele is befolyásolja. A dohányosok esetében például nagyobb mértékben termelődik a fogkő, ezt érdemes tudni. Leegyszerűsítve talán elmondható, hogy minél könnyebben és gyorsabban termelődik valakinél a fogkő, annál nagyobb az esélye a fogálybetegség kialakulásának, hogyha nincs beállítva egy személyre szabott időszakos professzionális tisztítás. A fogkőnek vannak preferált fogfelszínei is, ahol gyakrabban és könnyebben megjelennek, ilyen például a már említett alsó metszőknek a nyelv felüli része, illetve a felső molárisoknak a külső felszíne.
Létezik olyan, hogy agresszív fogkő?
Szerintem az agresszív fogkő kifejezést arra szokták használni, arra a típusú fogkőre, ami nagyon nehezen eltávolítható, tehát jobban tapad a fog felszínéhez. Szakkifejezésként nem létezik ez, csak így a mindennapi köznyelben.
És létezik olyan fogkő, amit nem lehet eltávolítani?
Tudom, én még nem találkoztam ilyen fogkővel.
Vendégünk dr. Makkai Zsigmond Lóránt fogszakorvos, és a témánk a fogágy és az íny betegségeinek kezelése. Doktor úr, melyek a legfontosabb parodontológiai kezelések?
Érdekes módon a legfontosabb kezelés az egyik legegyszerűbb is, az előbb imént említett és mindenki által ismert fogkőeltávolítás, amely függetlenül a parodontopátia stádiumától minden esetben az iniciális, azaz a legelső kezelési lépést jelenti. A fogkő letisztítása ugyanakkor a legfontosabb megelőző preventív kezelés mindenki számára. Mindössze a beavatkozás gyakorisága változik egyénről egyénre. Egy egészséges fogínnyel, jó szájhigiéniával rendelkező személynél elegendő évente egyszer eltávolítani a fogkövet, míg az arra hajlamos, esetleg már fogágypanaszokkal is rendelkező páciensnél ennek gyakrabban meg kell történnie, megpróbálva minden esetben individualizált, azaz személyre szabott kezelési gyakoriságot felállítani. A fogkő eltávolításához, amint már beszéltük, fogorvos, dentálhigiénikus vagy parodontológus, fogszakorvos is hozzájárulhat, kézi műszerekkel vagy gépi eszközöket egyaránt használhat. És ha már szóba hoztam a prevenciót, itt engedd meg, hogy említsek meg még egy nagyon fontos lépést, melyet bármilyen fogorvos megtehet, nem kizárólag a parodontológus. Ez pedig a beteg instruálása, azaz a beteg felvilágosítása a helyes szájápolás kapcsán. Ez nem konkrét kezelés, mégis egy nagyon fontos lépés. Ugyanis országunkra az volt a jellemző, főleg régebben, hogy az iskolás gyerekek nem voltak felvilágosítva a helyes fogápolással kapcsolatosan. Ez talán némiképp javult az elmúlt időben, ezért nemzedékek nőttek fel úgy, hogy fogalmuk sem volt, hogyan kell helyesen fogat mosni. Egy egyszerű beszélgetéssel, ismertetéssel, ha a paciens ezt be is tartja természetesen, szép eredményeket és egy egészségesebb szervezetet tudunk elérni. Tehát bár ez a fajta útmutatás nem nevezhető kezelésnek, mégis itt fontosnak tartottam megemlíteni.
Köszönjük szépen. Erre a kezelésre, tehát akkor van szükségünk, ha a fogágy megbetegedett, és gyulladásban van. Jól gondolom, és hogyha igen, akkor mi következik ezután?
Jó, hogyha a képletből kivesszük most a fogkőtisztítást, mint parodontológiai kezelést, akkor igen, kimondhatjuk azt, hogy parodontológiai kezelésre csak a megbetegedett fogágy esetében van szükség. A célunk egy, tehát a parodontális kezeléssel az a célunk, hogy egy gyulladásmentes, egészséges, funkcióját ellátni képes fogágyat állítsunk vissza. Hogyha ez sikerült, akkor sem dőlhetünk hátra. Ugyanis akinél egyszer már kialakultak ilyen problémák, bármikor újra megjelenhetnek, viszonylag gyorsan, amennyiben nem követjük szigorúan az előírt szabályokat. A legfontosabb tennivalói a páciensnek vannak. Rendszeresen az átlag egészséges emberhez képest gyakrabban kell kontrollra és szükség esetén tisztításra járnia, melyek során minden alkalommal a szakorvos újraértékeli az esetet. A fogágybetegségben szenvedő egyénekre többségében jellemző a nem megfelelő módon és gyakorisággal végzett fogmosás, ezért radikális változtatásokat kell bevállaljon a gyógyulni akaró páciens ezen a téren. Magyarán neki is meg kell dolgoznia a hosszú távú sikerért. Hogy példát is mondjak, egy fogágybeteg személynek akár 3-4 havonta is el kell járni a fogkőtisztításra, nem elegendő az évi 1-2 alkalom. Ez pedig a páciens felelőssége, elnézést. A szakorvos felelősségehez tartozik viszont az esetek utánkövetése és folyamatos újbóli kiértékelése.
Doki, mennyire fájdalmas ez a kezelés, illetve mennyire fájdalmasak ezek a beavatkozások? Tudjuk viszonyítani például egy milyen fogidegölésre gondolva például, az általában nagyon sok beteg nagyon nehezen viseli el.
A parodontális kezeléseket érzéstelenítés alatt végezzük.
Hát és az így, idegölést is, de mégis...
Így módon nem fájdalmas. Természetesen megtörténik, hogy vannak olyan esetek, hogy nem zsibbad olyan könnyen el a paciens egy akut parodontális tájog esetében például, ahol egy komoly gengyülen van kialakulva, és egy komoly gyulladás van a szövetekben. Ez természetesen megeshet, de az esetek többségében egy fájdalommentes terepet tudunk létrehozni a kezelés előtt.
A válaszaidból kitűnik, hogy itt kiemelten fontos az orvos és a páciens közötti kapcsolat, az egymásra figyelés és a hosszú távú együttműködés is természetesen. Ezek nélkül ugyanis az elért eredmény, vagy az elért eredmények csak rövidek, mondjuk úgy, hogy tisza virág életűek lesznek.
Igen, így van. Ahhoz, hogy stabil eredményt tudjunk elérni, nagyon nagy szerepet játszik ebben a páciens hozzáállása is. Nem tudunk csodákat tenni néhány kezeléssel, ha azt követően nincs megfelelően tisztítva a fog és a fogíny, illetve elmaradnak a rendszeres szakorvosi ellenőrzések. Fontos, hogy a beteg megértse, hogy neki egy olyan állapottal, egy olyan krónikus betegséggel van dolga, amivel teljes értékű életet lehet élni, csak hozzá kell szokni a rendszeres és megfelelő higienizáláshoz és kontrollokhoz.
Minek köszönhető, és hogy alakulnak ki, hogy jelennek meg a fájdalmas fogágybetegségek, és ezek miért is olyan fájdalmasok, hiszen arra gondolok, hogy ha a kezelést lehet érzésteleníteni, akkor maga a kezelés és a beavatkozások nélkül a beteg sokkal nagyobb, sokkal rosszabb állapotban van, és úgy megy el orvoshoz.
Ennek épp az ellenkezője igaz. Sok esetben a fájdalom nem szerepel a parodontális tünetek között. Ilyenkor kronikus gyulladással állunk szemben. Természetesen akutizálódhat, és abban az esetben megjelenhet a fájdalom, vagy csak egy egyszerű érzékenység, de akár egy kibírhatatlan, egy fogfájással összetéveszthető fájdalomról is beszélhetünk. Egy kevésbé súlyos fogínygyulladás is okozhat kellemetlenségeket, de az esetek többségében a nagy fájdalom mögött egy parodontális tasak akutizálódása áll, ami akár egy már említett parodontális tájoggás továbbfejlődhet, amit természetesen minél hamarabb kezelni kell.
Doktor úr, a helytelen és a rendszertelen fogápolás tehát könnyen fogszubasodáshoz és az ínybetegségek kialakulásához vezethet. Beszéljünk most az alattomos fogágybetegségekről, és természetesen ennek a következményeiről is.
Az alattomos kifejezés nagyon találó a legtöbb fogálybetegségre. Emiatt történik meg igen sokszor, hogy későre fedezik fel a problémát. Ennek kialakulásában nagyon nagy, sőt, döntő szerepet játszik a helytelen fogápolás, ami természetesen, ahogy említetted, nem csak parodontális gondokat okozhat, hanem a fogakban is kárt tehet fogszúvasodás formájában. Ha nincs megfelelően tisztítva a fog és a fogíny, és itt külön hangsúlyoznám az íny tisztítását is, ami ugyanolyan fontos, mint a fogak megmosása, szóval ha nincs megfelelően tisztítva, akkor az ott megtapadó lepedékben a kórokozók elszaporodnak, ahogy erről már beszéltünk, és ezen patogén baktériumok munkájának köszönhetjük a csont pusztulását, amit követ a többi szövet destrukciója is. A fogálybetegségnek az egész szervezetre kiható következményei lehetnek. Gondolom azzal senkinek sem mondok újat, hogy egy bakteriális gócpont bárhol is legyen a szervezetben, semmiképp sincs jótékony hatással az egészségre, márpedig egy parodontopátiás betegnél minden érintett fog körül egy bakteriális gócpont van, ahol az úgynevezett rossz bacik vannak túlsúlyban. Ha a fogálybetegség miatt súlyos fogmobilitások alakulnak ki, netalán fogelvesztések is, akkor az evés, a rágás képessége is sérül, ami nem tesz jót az emésztőrendszerünknek sem. A hiányzó fogak, a túlzottan visszahúzódott íny, a kellemetlen szájszak pedig már pszichés tüneteket is okozhat az érintetteknek, hisz nehézkessé válhat a beszéd, a társaságban való megjelenés, és sérül az esztétika is.
Térjünk most ki arra, hogy az ínybetegségeknek is több stádiuma van.
Igen. A fogálybetegség, ahogy már említettem, felosztható kettő részre. Megpróbálom érthetően és röviden vázolni ezt a részt. Az íngyulladás a kezdeti fázis, amely során még nincsen sem csont, sem látszövetveszteség. Ez az az állapot, ami még teljes mértékben visszafordítható, tehát reverzibilis. A másik kategória a parodontitis, vagy parodontopátia. Itt már jelen vannak a szövetveszteségek, íny visszahúzódás és vagy csontfelszívódás formájában. Ez az a kategória, amit feloszthatunk négy különböző stádiumra, ahogy említetted. Itt megjegyezném, hogy ez a stádiumok szerinti klasszifikáció 2018-tól van érvényben, szóval nagyjából ezt fogom vázolni, azt megelőző régi felosztásra nem térnék rá. Tehát különböző paraméterek szerint eldöntjük a stádiumokat, ahol értelemszerűen minél nagyobb a stádium száma, annál súlyosabb a parodontitis. Amit érdemes tudni ezekről a stádiumokról, hogy az első kettő esetében még nem beszélünk parodontális okokból elvesztett fogakról, míg a harmadik és negyedik stádiumban már vannak a fogálybetegség következtében elvesztett fogak. Itt megemlítenék egy külön kategóriát, a parodontális sürgősségi eseteket. Ide tartoznak a parodontális tájogok, a nekrózisos ínyfertőzések és a herpes vírus okozta ínyfertőzések, melyet a herpes simplex vírusnak az egyes típusa okoz. A szájüregi tünetekre értem. Ezekre jellemző a hirtelen megjelenő tünetegyüttes, amely minden esetben nagy fájdalommal jár, és ezeket az eseteket előnyben kell részesíteni a kezelések során.
Az említett négy stádium kialakulásában nagy szerepe van a korábban már említett rendszertelen fogápolásnak, de a dohányzásnak is. Hogy is állunk ezekkel?
Szerepe van még az életkornak is, meg általános egészségügyi állapotunknak és a többi. De nagy mértékben befolyásoló tényező az örökölt hajlam, avagy a genetika. Szeretünk sok mindent a genetikára fogni, ami nem megmagyarázható könnyen, de jelen esetben kutatásokkal bizonyított a genetikai háttér, ami jelzem és nyomatékosítom, nem kell, hogy kötelezően fogály problémához vezessen. Érdemes kikérdezni a szülőket viszont, vagy a nagyszülőket, a fogaik állapotával kapcsolatban, esetleg a fogelvesztések körülményeiről. sok családi történet rávezethet és sejtetheti, hogy akár mi is örökölhettünk némi hajlamot. Tipikus történetek egyike, amit a paciensek szoktak mesélni, amikor halljuk a nagyszülőktől vagy szülőktől, hogy még csak középkorúak voltak, amikor egyenként szedték ki maguknak otthon a fogakat, és alig 50 évesen protézis használatára kényszerültek. Az ilyen történetek mögött általában a fogálybetegség állt. És hogy még érthetőbbé tegyem a hallgatók számára is ezt a genetikai hajlamot, egy példát mondok el. Genetikailag örököljük például a felmenőinktől a fogíny vastagságát, a csontállományunk minőségét, és ha tegyük fel, egy vékony típusú ínnyel rendelkezünk, akkor nagyobb a veszélye annak, hogy egy bakteriális fertőzés során ez a fogíny megbetegszik és visszahúzódik. Ugyanez igaz a csontra is. Vannak személyek, akik fogékonyabbak a csontfelszívódásra, mint mások. Ha ezekkel mind tisztában vagyunk, és hangsúlyt fektetünk rá, könnyen megelőzhetővé tehetjük a további problémákat. Itt elárulnék egy kulisszatitkot, minden fogény visszahúzódást időben megelőz egy csontfelszívódás. Tehát, ha valakinek van ügy visszahúzódása, érdemes felkeresni egy szakembert mi hamarabb. És hogy kitérjek a dohányzásra is, hisz kérdezted, a dohányzás elsősorban nem a fogszúvasodást segíti elő, hanem a fogágyat teszi tönkre. A dohányfüstje több ezer olyan káros vegyületet tartalmaz, amelyek a szájnyálkahártyán keresztül felszívódnak, és csökkentik a szájüreg védekező rendszerének hatékonyságát, lassítják a gyógyulást, valamint felgyorsítják a fogkőképződést, emellett elszíneződött fogakat és kellemetlen szájszagot eredményeznek.
Felkeresheti-e a fogszakorvost ezen a területen az, aki nagy dohányos? Kérdés azért, mert például a fogbeültetéseknél van olyan, hogy hallottam olyan esetről, hogy aláíratták a beteggel, hogyha ha dohányzik, akkor bizonyos dolgokat nem tudnak és nem oldanak meg. Itt ebben az esetben mi a helyzet? Az, aki mondjuk naponta több csomag cigarettát elszív, vagy tényleg abba a kategóriába tartozik, amikor már az nem megengedhető. Kezelik-e azt a beteget, aki nagy dohányos?
Ez orvostól függ, általában szoktuk kezelni természetesen a dohányos betegeket is, viszont a paciens akkor paciensnek vállalnia kell a felelősséget a tekintetben, hogy a beavatkozás lehet nem lesz sikeres hosszú távon. Vagy ha sikeres is lesz rövid távon, hosszú távon újra visszalakulnak a problémák. Ilyenkor azt szoktam mondani a paciensnek, hogy természetesen jó lenne elhagyni a cigit. Viszont tisztában vagyok azzal, hogy ez nem tud olyan könnyen menni, ezért azt szoktam tanácsolni, hogy első lépésben csökkentse a mennyiséget, majd pedig még csökkentse egy idő után, és szép lassan lehet, hogy mégiscsak le tudjuk, ha nem is teljesen megszüntetni, de le tudjuk állítani ezt a napi több csomag elfogyasztását.
A fogágybetegségek kiterjedésük alapján felosztható, innen kiindulva milyen típusú fogágybetegségekről beszélhetünk?
Nagy vonalakban három típusú parodontopátiát különböztethetünk meg a kiterjedésük alapján. Vannak lokalizált, azaz egy vagy csak néhány fogra kiterjedő fogágy problémák, illetve generalizált, vagyis mindkét fogsort érintő elváltozások. Ezek mellett még beszélhetünk egy kategóriáról, amely esetében két meghatározott fogcsoport körül alakul ki a szövetdestrukció. Ezek általában ezek a fogcsoportok az első molárisok és a metszőfogak. Nagyjából ez a három kategória van.
Egyes esetekben a hormonális változások, a genetikai hajlam vagy egyes gyógyszerek szedése is közrejátszhat a fogénygyulladás kialakulásában. Azonban érdemes komolyabban odafigyelni a fogaink állapotára, ha bizonyos betegségekkel küzdünk, ilyen például a cukorbetegség. Következzenek most röviden a fogágybetegségre hajlamosító tényezők.
A fogálybetegségek kialakulásában sajnos valóban szerepet játszhatnak olyan tényezők, melyek ellen az egyén sok esetben tehetetlen. Ilyen a magas életkor például. Ahogy öregedünk, annál nagyobb eséllyel jelenhetnek meg panaszok a fogágy körül is. Ide sorolnám a hormonális hátteret, például a kokáért pubertáskorban, terhesség alatt vagy a menopauzát követően a hormonális egyensúly megváltozik, felborul, és ilyenkor a fogat körülvevő és megtartó szövetekben is elváltozások jelenhetnek meg. A szájüreg baktérium flórájának rossz minősége szintén hajlamosító tényező, mint ahogy a már megtárgyalt rossz szájhigiéné is. Erről az utóbbiről már nagyon is tehet az egyén, tehát egy elkerülhető tényezőről van szó. Különböző általános betegségek szintén parodontális panaszokat okozhatnak, ilyen az általad is említett cukorbetegség, vagy a szívbetegség, különböző vesebetegségek, vérzékenység, és így tovább. Ezek esetében a fogágybetegség lefolyása hosszabb lehet, valamint a gyógyulás lehetőséges kompromittálódik, megnehezedik, teljes gyógyulásra megtörténhet, hogy nem is számíthatunk. Gyógyszeres kezelések is az okok között kereshetőek, például az epilepszia kezelésére használt fenitoin származékok, vagy a szervátültetésen átesett betegek ciklosporin kezelése, ami egy immunszupresszáns, a szívbetegek által szedett egyes kálciumcsatorna blokkolók szintén hajlamosítanak a fogingyulladásra. Megemlíteném a különböző vitaminhiányokat is, C-vitamin vagy B3 vitamin hiányok esetében enyhébb fogingpanaszok léphetnek fel, többnyire ínyvérzés formájában jelentkeznek, valamint a stressz is egy favorizáló tényező. A HIV vírussal megfertőzött, illetve a különböző szindrómával rendelkező egyének, melyek közül a Down-szindrómát emelném ki, illetve a leukémiás személyek esetében szintén sokkal nagyobb a parodontitisz kialakulásának esélye. Mindezekből kitűnik, hogy mennyire fontos a kórelőzmények felfedése, a páciens kikérdezése, örökletes tényezők felkutatása és a helyes, alapos esetfelmérés. A társadalmi háttér, a családi környezet, a munkahely, ezek mind-mind befolyásoló tényezők lehetnek.
Doktor úr, a megmaradt kérdéseinkkel még visszatérünk, várjuk majd tehát a medicina újabb műsorába. Most azonban köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és akkor reményeink szerint mi hamarabb folytathatjuk.
Így lesz. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Az elmúlt órában dr. Makkai Zsigmond Lóránt fogszakorvost és a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!